153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnereim a stúdióban Száraz Ferenc és kedves felesége Cinege Bea. Köszöntelek benneteket szeretettel.
Köszöntünk mi is.
Szia, köszöntjük a hallgatókat.
Hát egy nagyon izgalmas történetről fognak hallani hallgatóink, ami talán sokakat érint és mindenképpen hasznos, de szívmelegítő lesz, ígérem. Down-szindrómás gyermeket neveltek, Zsigmondot, Zsigit. Ő most hány éves?
5,5.
5,5. Tudni kell rólatok, hogy a Down alapítványban dolgoztok, ma már, sőt a Down Dada szolgálatában nagyon aktívan részt vesztek. Na most nyilván nem is biztos, hogy erről tudnak, hogy mi, de majd most el fogjátok mesélni nekünk, de kezdjük ott a történetet, amit itt az interjú előtt kérdeztem is, hogy ti tudtátok-e Zsigiről, amikor vártátok őt, hogy ő Down-szindrómával fog születni, Bea?
Igen, a várandóság alatt megtudtuk. Ez nyilván egy ilyen nagyon nehéz helyzet, bár én azt gondolom, hogy nekünk talán jó volt így. Sokan azt mondják egyébként, annyira megoszlanak a vélemények, olyan érdekes, mert azok a szülők, akiknek a szülés után derül ki, hogy Down-szindrómás a baba, ők azt mondják, hogy de jó, hogy nem tudtuk előre. Általában akik tudták előre, azok azt mondják, hogy jó, hogy tudtuk előre. A nehézsége az volt, hogy nyilván azért ez egyrészt, amikor kiderül, akkor azért ez egy sok, egy trauma.
Mennyi idős terhes voltál, amikor ez kiderült? Terhesség, ez nem jó szó, tehát hányadik hónapja vártad a pacakban már őt, amikor ez kiderült?
Hát a 12. heti kombinált teszt lett egy magas kockázatú, és azután valahogy, amikor ezt közlik akkor, és amikor nincs sok információja az embernek, akkor ebbe így belesodródik tulajdonképpen, azt hiszem. És mi a nőgyógyászunk javaslatára, vagy nőgyógyászom javaslatára elmentem méhlepény biopsziára, ami egyébként egy veszélyes vizsgálat, de valahogy akkor tényleg ez a belesodródás volt, vagy sodródás az eseményekkel, és megcsináltattuk. És
de ezt
akkor
már azért csináltattátok meg, mert a kockázati tényező magas volt, magas, de biztosan akartátok tudni, hogy így lesz-e.
Igen, igen, bár utólag igazából nem túl sok jelentősége volt, mert a döntésünket azt hiszem, hogy
meg
nem.
Előtte meghoztuk.
Igen, tehát nem befolyásolta.
Szerintem akkor még eldönthettétek volna, hogy megtartjátok-e a babát, vagy sem? Kérdezem.
Igen, ez jelenleg itt hát, sajnos eldönthető.
Ha törvényt nézzük, hogy meddig, akkor ez elég ijesztő.
Meddig?
24. hétig.
Hú, tehát még a terhesség felén túlig. Ezért lehetőség ijesztő. Van a jog szerint.
Igen, amikortól egyébként már az elméletileg nem problémás, vagy nem rendellenességgel születő babákat már megmentik.
De igen.
Hogy lehet 12 hét, ugye azért az elég köztudott a szigorú választóvonal. No, és mit éreztél, mit éreztetek? Azért ez sokkoló hír. Valahol minden szülő mindig arra vágyik, hogy csak egészséges legyen, és amikor ebben szembesül már a várandóság szakaszában, mit éreztél?
Sokkoló, jól mondod, akkor sokkoló, és elsősorban azért sokkoló, ahogyan ezt ott elmondták, ahogyan az orvos, a genetikus közölte. Az volt a sokkoló, mert nem sok időt fordított rá, és sajnos általánosságban is beszélhetnék erről, mert azóta nagyon sok szülővel beszélgettünk, sok történetet hallottunk, és nagyon sok esetben ez fordul elő. Pár percet fordít rá gyakorlatilag, vagy fordított a mi esetünkben, közölte, hogy hát ez nem túl jó eredmény, és hogy mindannyian tudjuk, milyen egy ilyen gyereket nevelni, és akkor annyi lélek jelenlétem volt, annyit tudtam mondani, hogy hát én nem tudom, doktor úr tudja, nevel ilyen gyereket?
Milyen bölcs kérdés?
Ennyi lélek jelenlétem volt csak, és akkor mondta, hogy hát nem, de hát azért tudjuk.
Látott már ilyet képem?
Nem, igen. És akkor odafordult az asszisztens felé, hogy hát akkor írja meg a papírt. És akkor mi csak néztünk, teljes sokban tényleg, és nem is tudtuk, hogy milyen papírt, és utána esett le számunkra, hogy hát gyakorlatilag a belgyógyászati papírt, a mindenféle beutalót, ami
a terhesség megszakításhoz szükséges.
Így van, így van. Igen, és kérte, hogy mindenképpen menjünk vissza aláírni, bár, ja, mert hogy mondtam, hogy azért mi gondolkodnánk. És akkor annyit mondott, ja, hát azt is lehet.
Mint egy mellékes opció.
Az a kellemetlen a dologban, hogy rengeteget fejlődött az egészségügyi kommunikáció is. És ennek is megvan a protokollja, ennek is megvan az a fajta megmondása, ez a neve egyébként, hogy hogy kellene. Sőt, ezt a Dan Alapítvány le is tette az asztalra, hogy mit javasolnak, mi erről a megmondásról javaslatuk. Ez minden egészségügyi intézményben, osztályon, olyan helyen, ahol
szülészeteken
ez problémaként vagy tényként felmerülhet, használható lehetne ez az anyag, ott van, és nem élnek vele.
Sokan nem élnek vele, vannak, hála Istennek, pozitív példák, de sajnos sok még mindig a negatívum, és igazából ez, visszatérve a kérdésedre, ez az, ami igazán sokkoló, ez az, ami egyébként szerintem olyanokat is gondolkodásra késztet, és megkérdőjelezi egyáltalán azokban is, akikben pedig ez fix, hogy a mi babánk, és meg kell születnie, és ez nem kérdés, de még azért nálunk is okozott egy megbillenést, hogy
hát na, ha már az orvos is ilyen természetesen kezeli. Pontosan. Igen, mert az emberben van egyfajta ráhagyatkozás a szakemberre, tehát hogy ez valahol teljesen. Hogyan zajlott a kommunikáció utána köztetek? Vagy a döntés? Mennyi idő?
Szerintem az olajozottan a lehet...
Gyorsan eldölt?
Ment valamilyen. Hát persze, most mosolygunk az így utólag visszatekintve tényleg 5,5 évre, mert azért volt egy kis, ahogy a Bibus fogalmazott, egyfajta billenés, mert tényleg én benne még az kavarog itt az előző gondolatból, hogy a család és az életvédelme, és hogy ez mennyire hangsúlyos, és most mennyire toljuk, és hogy én nekem apaként ezzel szembesülni, 50 pluszosan, hogy az első gyermekem különleges igényű lesz, ez nagyon furcsa volt, attól függetlenül, és most finoman fogalmazok, hogy én nagyon akartam, és nagyon, nagyon rajta voltam, ráfeszültünk, és aztán beszéltünk, és szerintem kettőnk közt a kommunikáció az már ott a parkolóban lezárult.
Ahogy kiléptetek?
Ahogy kiléptünk.
Arra nem is annyira emlékszem, arra részre, mert olyan sok volt, hogy egyébként nem emlékszem, hogy jutottunk ki onnan, mert tudom, hogy én nekem ott volt tényleg a legnehezebb. Utána meg nem tudom, talán pár nap, és aztán, mint akit fejbe kólintottak, gondolkodtam el, hogy jesszus, hát nekem ez hogy nem lehet. Is férne bele, tehát hogy is gondolkodhatok én ezen, semmi, se elveim, se a lelkem, semmi nem vinne a
fel. Teljesen kizárja tulajdonképpen.
Teljesen, és hogy miért is gondolkodom ezen, és ezért.
A pindiosziára is gyakorlatilag.
Igen, utána már úgy az is megkérdőjeleződött bennem, de nyilván ennek ez volt akkor a
módja, menete.
Nem tudom, a
amikor
folyamata.
Az ember sokkos állapot, vagy krízisben van mondhatni, akkor azért nem mindig úgy dönt, mint mondjuk egy nyugodt állapotban döntene, de végül is a jó döntés megszületett.
Igen, hála Istennek.
Tehát akkor gyakorlatilag már szinte napokon belül.
Igen.
Milyen volt a várakozása Zsigének így ebben a... Készültetek-e? Nyilván készültetek erre a helyzetre. Na, halljuk.
Én arra emlékszem, és ez nagyon érdekes volt, hogy a hír után egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon zavaros, nagyon-nagyon nagy csúcsokat döngető, pozitív-negatív csúcsokat döngető időszak jött, ami hál' Istennek nem tartott sokáig, egy 3 hét, egy hónap, talán volt annyi, vagy több.
De is arcáról
volt.
Azt olvasom, hogy több volt. Igen.
Ez amikor tényleg elvesztünk egy kicsit az útvesztőben, mert próbáltunk a neten, próbáltunk minden csatornán információt gyűjteni arról, amiről az átlaghoz képest is minimális információnk volt. És nyilván voltak emlékek, voltak hát a Dankorról valami információ, amire aztán rá kellett jönnünk, hogy ez már rég nem Dankor, mert egy tünet együttes, egy genetikai olyan rendellenesség, ami nem véletlen Down-szindrómának hívnak már a korszerű egészségügyben és a kutatások után, de nagyon elvesztünk. És utána az volt a mencsvár, amikor rátaláltunk, és tényleg már a Dada szolgálatra, az alapítványra, mert ott fókuszban egy helyen minden fönt volt, és nem voltak annyira
nem volt bonyolult, segítőkészek voltak.
Igen, mert vagy érthetetlen volt, vagy rossz információk voltak, vagy negatív nagyon, vagy sorok.
Vagy lehúzó érzelmileg gyakorlatilag. Hát egyébként ez egy csodálatos dolog, és nem, valószínűleg nem véletlenül dolgoztok ebben most nagyon aktívan mind a ketten, hiszen egy ilyen szituációban, egy krízisben, hogyha egy közvetlen tapasztalatokon alapuló segítő kezet érez az ember maga körül gyakorlati tanácsokkal teljesen, az olyan, mint sivatagba a víz. Mennyi idő múlva találtátok meg Éváékat, a Dada szolgálatot?
Hát én azt mondom, hogy sajnos csak a szülés után, születés után.
Tehát akkor addig azért volt föntlent?
Igen, igen, folyamatosan föntlent volt, nagyon vártuk, tényleg nagyon nagy szeretettel, de nyilván az ismeretlen félelme az ott volt bennünk, folyamatosan ott dolgozott, és az a baj, hogy ilyenkor olyan kérdéseket teszünk fel, amire semmi szükség, tehát majd mire lesz képes, hova fog járni iskolába, de úristen, mit fog ő tudni, mit nem fog tudni. Holott, amikor egy tipikus, idézőjelben tipikus gyerkőcöt várunk, akkor sem tesszük fel feltétlenül ezeket a kérdéseket.
Melyik gimnáziumba adjuk majd?
Igen, igen.
Oké. Okay. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, talán sokakat érintő, érdeklő kérdésekről beszélgetünk teljesen közvetlen forrásból. Száraz Ferenc és Cinegebe a vendégeim, akik 5,5 éves Down-szindrómás kisfiút nevelnek, és dolgoznak az alapítványban, illetve a Dan Baba szolgálatban is aktívan. Maradjanak velünk, folytatjuk zene után.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vendégeim Száraz Ferenc és felesége Cinegebea, akik Zsigit, 5,5 éves Down-szindrómás kisfiút nevelnek. Mindketten a Down alapítványban is dolgoznak, illetve a Down Dada szolgálatban is. Itt említettétek, ugye végigmentünk azon, hogy már korán megtudtátok, 12 hetesen. Alapvetően az értékrendetek szerint megtartottátok, és mindenfélét kerestetek, ugye nyilván azért ez egy krízis, fönt, lent, hogy lesz, mint lesz, szorongató kérdés, hegyek, és akkor nyugodtatok meg, azt mondtátok, amikor tulajdonképpen rátaláltatok a Dada szolgálatra, miután már Zsigi megszületett. Meséljetek erről az időszakról.
Először rá kellett találnunk saját értékrendünkre, és kijelöltünkre. Abban a pár napban arra rátaláltunk.
Amikor megszületett, vagy amikor a hír megjött.
Amikor megtudtuk, igen, a hír után, és akkor visszataláltunk saját értékrendünkhöz, és hitünk segítségével egyébként az utunkhoz. Akkor utána, igen, a születés után nagyon gyorsan akkor rátaláltunk a Dada szolgálatra, Steinbach Évára, akivel akkor beszéltünk is telefonon. Ez érdekes egyébként, mert egymástól függetlenül...
Komolyan?
Egymástól függetlenül csatlakoztunk a csoporthoz. És nekem Éva mondta, hogy hát azt hiszem a férje csatlakozott.
Nagyon cuki.
Szóval akkor nem beszéltünk valahogy erről abban a pár napban.
Igen.
És akkor...
Én ezt annyira eleven éltem meg, mert információgyűjtés szándéka meg, hogy mi mindent, hát férfiként, apaként persze, hogy begyűjtök, és akkor még pécsi kapcsolaton keresztül jutottam el a Dandod a szolgálathoz, és te meg Pesten keresztül, az Éván keresztül. Én utólag már tudjuk, hogy a Jolin keresztül mentem én, te meg az Éván keresztül.
De... A kapcsolati háló más ágán, de a gráf de, igen, összefutott. De
egy helyre futottak össze az infók, és tényleg elképesztő volt az a felismerés, az a fajta nyugalom, az a fajta információ robbanás, mert ez tényleg lehet túlzás nélkül ezt így mondani, amikor azt mondtuk, hogy na, hát megérkeztünk, hát itt most már mindenki olyan sorstársak vesznek körül. Olyan élmény volt ez az első.
Azt még talán nem is láttuk annyira, viszont még addig senki nem beszélt ilyen természetességgel erről az egészről.
Igen.
Hogy
igen.
Mintha ez tényleg a világ legtermészetesebb dolga lenne, és azóta én is egy picit azt látom így nagyon idézőjelben, hogy mintha túl lenne misztifikálva ez az egész témakör. Uh-huh. És akkor az olyan megnyugvás volt, hogy jó, ott még voltak izgalmak, még volt szívprobléma, még volt szívkatéterezés, de ebben is azért olyan nagy segítséget igen, nyújtott az a sok tapasztalat, és tényleg az a sok beszélgetés azzal a nagyon nagy természetességgel.
Képzelj el egy olyan képet, hogy ott vagy egy dandoda képzésen, ahol ott van közel 30 család, 30 azonos korú kisgyerekkel, és csoda látni azt, ahogy ők is mennyire különbözőek, mint mi voltunk gyerekként, átlagos fejlődésűekként, és zabálni való volt az egész közeg, ahogy a szülők, ahogy cibálták, ráncigálták, hagyták, hogy őket is cibálja, ráncigálja. És
azért, mert igen, ez azért nem biztos, hogy érthető, amit mondasz, hogy mert ők is különbözőek, mert azt gondolja az ember, amikor így ezzel szembesül, hogy hú, akkor itt van egy csomó egyforma gyerkőc,
igen, igen.
Mert mindnek húzott a szeme, és nem tudom, mind daonos,
és akkor majd
hogy fogom én egyáltalán az enyémet megkülönböztetni, hogy te ilyen hülyességek jutnak eszembe.
Mert
hát igen, honnan jöttek, és közben persze, hát mindegyikük ugyanúgy különbözik, mindegyikük ugyanúgy a szüleire hasonlít, vannak
azonos,
igen,
külön van. Hülyeségük, és szeretnivalók.
És öröklik is.
Megnyugodhatnak a szülők.
Igen.
Örökölni fogják a hülyeségeket, igen, a Down-szindrómás gyerekek is.
Igen.
Remélik a kedvességet is.
Igen, abszolút. Bár szoktuk mondani, hogy a pozitív sztereotípiát sem nagyon szeretjük, ahogy a negatívat sem, de azért az kétségtelen, hogy valami egészen másfajta, vagy valami nagyon mély szeretetet tudnak adni.
Ha már itt tartunk, egy pillanatra mégiscsak visszakanyarodnék, mert mondtátok, hogy igazából az első nagy fogódzó az volt, amikor a krízis bekövetkezett, megtudtátok 3 hónapos várandóságban, hogy Down-szindrómás baba lesz, hogy az értékrendetekre visszataláltatok, hogy mi az igaz, és mi az, csak egy-két mondatban, mert azt gondolom, hogy ez mindennek ez a gyökere nyilván.
Igen, egyébként igen.
Hát nekem abszolút a hitem. Abszolút a hitem.
Tehát, hogy úgy gondoltad, hogy az Úristen nem véletlenül tesz benneteket ebbe a helyzetbe,
ez
és ad ilyen babát.
Ez így van. És egyébként a Dada szolgálat, bocsánat, hogy egy kicsit így arra kanyarodok, a Dada szolgálatban a szakemberek is, és a sorstárs segítő szülők is minden helyzetben tudnak segítséget nyújtani. Akkor is, hogyha valaki nem így dönt. Nem ítélünk el senkit, nem ítélkezünk, de minden helyzetben kell a segítség a szülőknek. Ezt kifejthetjük majd hosszabban is, csak hogy azért utaltam erre, mert
esetleg valaki nem akarja megtartani, mert úgy érzi, hogy nincsen ennyi ereje. Én is azt gondolom,
igen,
hogy elfogadó
igen,
tudok lenni ebben a kérdésben.
Igen, én azt éreztem, hogy az én lelkem, az vagy a lelkemet azzal nem tudom összeegyeztetni, hogyha a továbbiakban, a további életemben, ha én úgy döntök, hogy mondjuk a baba ne szülessen meg. Én így tudok tovább menni, és tovább élni nyugodt szívvel, igen, és lélekkel. Lehet, hogy van, aki másképp, de mindenkinek tud segítséget nyújtani a Dada szolgálat, mert mindenkinek kell, mert arról nem sok szó esik, hogy minden esetben szülők maradunk annak a babának az anyukája, az apukája, akárhogy döntünk, vagy akárhogy dönt valaki.
Sokat emlegettük a Dada szolgálatot, amelyben te nagyon aktívan dolgozol, Feri az alapítványban dolgozik, ha jól értettem, hogy te is benne vagy
itt
a Dada szolgálatban.
Meséljetek
a Dada szolgálatról. Mi nagyon. Ez tulajdonképpen? Uh-huh. Szülők, sorstársak, vagy van másfajta szakmai segítség is? Mondtátok, hogy tapasztalat hegyek, és természetesség hegyek hullottak rátok a legjobbkor.
Érdekes az, hogy a Dada hálózat és nagyon jó kommunikációs háttérre jön az info azonnal, hogy adott esetben abban a régióban, ahol Dada van, abban a régióban születik egy Down-szindrómás picurka. Ki az a Dada, aki be tud menni, föl tudja venni a kapcsolatot a szülőkkel, vagy a szülőknek megadva a Dada telefonszámát hívhatják a szülők. Tehát ennyire...
Mert bocsánat, nagyon fontos, hogy a szülő az, aki jelentkezik, a szülő keresi a Dadát.
Neki vannak kérdései, nem fordítva, tehát nem azt mondja a Dada, hogy itt vagyok, és jöttem segíteni.
Kiképezlek.
Én segíteni akarok.
Nem.
És ez is nagyon fontos, hogy a Dandoda szupervíziókkal, képzésekkel, amelyek folyamatosan zajlanak éves szinten, mi is esettanulmányokat átbeszélünk pszichológussal, szakemberekkel a Dada szolgálaton belül. Nagyon jól tudjuk ezt, mert nyilván nekünk is szükségünk van a szupervízióra. Olyan eseteket látunk, olyan helyzeteket látunk, amiben rögtön azonnal mi sem tudhatjuk a választ, vagy tudjuk 100%-osan, és van kihez fordulnunk, ki az, aki nekünk segít, és azt mondjuk, hogy kérjünk most egy 5 percet, vagy kérjünk most egy nap gondolkodási időt, attól semmi probléma nem történik, mert meg kell fontolni a kérdésekre a válaszokat, pláne olyan. Hát nekünk is voltak olyan kérdéseink annak idején, amire, ahogy te fogalmaztál pár percek korábban, hogy gyakorlatilag, mint a lufi szétpukkadt azonnal, ahogy megszületett a Zsigi gyorsan, mert felesleges azon gondolkoznunk, hogy ő milyen iskolába, vagy hogy fog járni, vagy egyáltalán a nővérkéi hogy fogadják, amilyen félelmünk volt ennek kapcsán is, és mint kiderült a tesóka.
Nem okozott gondot számukra. Igen, de ezek a félelmek és kérdések szerintem teljesen természetesek. Mind a ketten dadák vagytok akkor, ha jól értem, de igen, hogy amikor megszületett Zsigi, akkor gyakorlatilag hozzátok érkezett dada segítség. Úgymond. Na, hát mik voltak azok, amikre úgy rögtön elsöpörte a félelmeiteket? Mi volt ebben leginkább kézzelfogható és gyors segíts? A természetesség, ezt említetted már be, ahogy, és ez nekem nagyon tetszik, hogy mostanában azért divat már a más speciális igényű gyerekek, vagy akár testi voltában más gyermeket teljesen természetesen kezelni, ez lenne az ideális. Ahogyan a gyerekek fordulnak egymáshoz, hogy na, neked miért nincs lábad? És akkor elmondja, hogy miért nincs lába, és akkor kész, attól le van zárva a történet, nem pedig furcsálkodva oda nézegetünk. Szóval mik voltak a legnagyobb kérdések, úgy hirtelen?
Ha lassan is, remélem, hogy e felé megyünk egyébként azért, hogy természetes.
Én nagyon bízom benne.
A gyerekeknek. Hát a pontos információk, amit előtte az egészségügyben, bár le a kalappal, azért azt gondolom, hogy nagyon szépen voltunk és vagyunk vezetve, mert nagyon jó szakemberekkel találkoztunk és találkozunk, de azért a pontos információk magával a Down-szindrómával kapcsolatban, a későbbi lehetőségekkel kapcsolatban, a fejlesztéssel kapcsolatban.
Kontrollokkal.
Nagyon fontosak, hogy ezt megkaptuk a Dada szolgálattól, mindenre megkaptuk a választ, a többi szülőtől pedig megkaptuk azokat az apró kis inputokat, amikre szükségünk volt, még akár egy-egy fénykép a gyerekekről játszik, mászik, jár, nem tudom, a legalapvetőbb dolgok. tapasztalatok.
Igen, mikor indul el egy Down-szindrómás kisgyerek, mikor ül föl, ugye, ami tele van kérdéssel átlagos esetben, mikor kezd beszélni, a szobatisztaság, úgy hirtelen nekem is fejembe tolulnak ezek a kérdések.
Igen. Ezek.
Innen fogjuk folytatni, jöjjön most egy kis zene, Száraz Ferenccel, Cinege Beával beszélgetünk a Down-szindrómás gyerekek fogadásáról és segítéséről, Down alapítványról, illetve a Down Dada szolgálatról, melynek ők tagjai. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Száraz Ferenccel és feleségével, Cinege Beával, akik 5,5 éves Down-szindrómás kisfiú Zsigit nevelik. Elmesélték eddig, hogy hogyan is történt a fogadása a babának már ideje korán, még várandóság alatt. Hogyan nyújtott segítséget számukra, óriási segítséget a Down Alapítvány, azon belül különösen a Dada szolgálat, és ma már aktív tagjai mind az alapítványnak, mind a Dada szolgálatnak. Ők is önkéntesei, ők is dadák, sőt a média megjelenéseket, ugye mind a kettőtöknek a specialitása, különösen ezen a területen is segítitek. Egy picit be a mesélj nekünk, hogy a szervezetet, szerkezetet nagyjából lássuk, mielőtt kanyarodunk az élményekre.
A Down Alapítvány több mint 30 éve működő szervezet, Magyarország egyik legnagyobb alapítványa. Korai fejlesztőt működtetnek, lakóotthonokat, foglalkoztatókat, illetve Down ambulanciát a Betesda kórházban. Ezek a fő területek, de ez nagyon nagy vonalakban, mert egy nagyon nagy szervezetről van szó, nagyon szertágazott szervezetről, és az egyik fő önkéntes szerveződése a Down Dada szolgálat. Önkéntesekből áll, sorstárs szülőkből legfőképpen, illetve csatlakozott szakemberekből, és vannak szülők, akik menet közben lettek szakemberek.
Például te is?
Én leszek.
Leszel? Elárultuk el, hogy szociálpedagógia szakra jársz.
Igen,
2023-tól.
Igen.
Steinbach Éva nevét említettétek, ugye, aki a Dada szolgálatnak egyik fő szervezője, vezetője.
A Down alapítványt egyébként Grujsz Katalin vezeti. Ő is egy, ő már egy felnőtt Down-szindrómás lány nevelő anyuka, és a Dada szolgálatot pedig Steinbach Éva.
Március 21-én egy nagyon fontos napra készültök nagy erőkkel, arról ejtsünk még szót, mielőtt az élményekre kanyarodunk.
A Down-szindróma világnapja lesz, és ez, itt a világnapon van a hangsúly, és milyen jó, hogy a három és a hármas szám ebben is benne van, a 21-ben is, meg a március 3. havi bejelöléssel. Az idei üzenete a világnapnak az, hogy...
A világszervezet által kiadott, vagy nemzetközi szervezet által kiadott, és általunk, illetve az alapítványban megegyezéssel megszületett magyarosítása, ne skatujász be.
Ez a jelmondat. Szó,
most az idei évre, igen.
Jaj, de jó. És mindenki azonosulni tud.
Ebbe hiszünk mi is, és hát mi most gyakorlatilag itt a Dél-Magyarország három megyét összefogva BEUS-sal azt beszéltük, így terveztük meg a 3.-21-et, egész pontosan 22-e szombatra, hogy Szegeden, 23-án Szegeden, és Budapesten lesz egy-egy helyszínünk, ahol szervezünk eseményeket, Szegeden a OTP PIK Szeged kézilabda csapatával, a PIK Arénába, ami egy fantasztikus együttműködés lesz, nem is gondoltuk volna, de hál' Istennek gyerekkori kollégák is, erősök barátokkal összedugtuk a fejünket, és azt mondták, hogy csináljuk meg, és így ez adódott ez a lehetőség. Ott gyakorlatilag a Csurgolyánon játszik majd a kézilabda csapat, Down-szindrómás gyerekek vezetik fel a pályára a játékosokat, felemászdobniba játszanak, mert hogy az is szimbólum a Down-szindrómának és a világnapnak. Egy egész szektort megtölthetünk érintett családokkal, szülőkkel, gyerekekkel, lesz majd nagy kapura dobó verseny a fél időben, és ezzel egy időben Budapesten zajlik az Automobil Tuning Show, Automotor Tuning Show, bocsánat, idén már, ahol a színpadra hívunk majd Down-szindrómás gyerekeket édesapjukkal, ahol képbe hangba össze tudunk kapcsolódni a szegedi helyszínnel, mert hogy a PIK Arénában egy óriási LED box van középen, ugyanez a Tuning Show-n a nagy színpad háttere egy óriási LED fal lesz, és mivel érdekessége az, hogy 18 éves az AMTS, az Automotor Tuning Show idén, Szegedről indult, tehát itt is van egyfajta kapcsolódás. Arról nem beszélve, hogy itt lesz egy dalnak is a premierje, mert hogy egy nagyon kedves barátom, a Bréman Zsolti kollégámmal, aki mesterséges intelligencia kutató, készítettünk egy dalt a Down-szindróma világnapjára, a mesterséges intelligenciával, és ennek is ott lesz a premierje, de ezt most sútyiban mondom, hogy elhoztam nektek, úgyhogy majd
most hallgatóink füleljenek, mert a beszélgetés ebben fog zárulni, igen, ami a dala lesz ennek a rendezvénynek.
Próbáltam összefoglalni röviden, és még nem beszéltem az apákról, mert hogy apaként milyen érdekes, hogy a sorstárs segítésben, amikor két apa kapcsolódik össze, gondolj bele abba a helyzetbe, amikor megszületik és szembesülnek azzal, hogy Down-szindrómás gyerekük született, akkor...
Egy önbizalomvesztés.
Akkor egy apa.
Egy férfi.
Másképp éli meg egy anya, igen, és egy apa.
Teljesen másképp.
Én ezt tökre el tudom képzelni. Tehát egy anya azonnal befogad, elfogad. Egy apánál a teljesítmény, hogy akkor... Hát ezt nem sikerült jól teljesíteni. Gondolom én, hogy azért ez...
Így van, és ez az egyik oldal, és nagyon jó, amit mondasz, hogy teljesítmény, mert ugye rögtön beugrik nekik, hogy és a gyerkőc teljesítménye majd.
Hoppá.
Hogy ő akkor mire lesz képes. És tudok-e vele majd bármit csinálni? Tudok-e vele focizni?
Igen.
Tudok-e vele orgászni?
Kommunikálni.
Tudok-e kommunikálni?
Hát én nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy fog beszélni. Hogy fog majd kapcsolatot építeni. Hogy fog ő oda menni a kislányhoz a játszótéren és megszólítani. Tele voltam én is abszolút félelmekkel, és a Down-Doda szolgálatban az egyik legnagyobb inspiráció az volt, amikor egyszer megkaptuk az információt, hogy született egy Down-szindrómás gyerek, és hogy az apuka az teljesen bizonytalan. És én csak annyit csináltam, hogy ráírtam az édesapára, hogy hívhatsz bármikor, vagy nem is így volt, hogy volt? Hogy az Éva szólt, hogy van.
Mondja, egy nappal előtte született, azt hiszem, a baba, és őt hívták, mert ugye mindig ez az első, évát, hogy igen, a szülő jelentkezzen, és akkor őt hívták, ő hívott téged, hogy akkor esetleg megadta a számod, és hogy esetleg keresni fog az apuka, de hogy gondolkodnak az örökbeadáson.
Igen.
Tehát, hogy örökbeadnák a Down-szindrómás babát.
És azért ez már egy olyan nyomás rajtunk is olyankor.
És rám írt az apuka, igen, és én visszaírtam neki, hogy bármikor beszélhetünk. Amikor te azt mondod, hogy most, akkor most. Ha most, ha nem, azt hiszem, hogy szombat este volt, igen. Ráadásul 7 óra, vagy 8 óra volt már, nem is tudom. De ha azt mondod, hogy holnap után vagy hétfőn, akkor hétfőn. És mondta, hogy fölhívhatlak most. Persze. Fölhívott, és beszéltünk szerintem fél órát, de tele voltam én is izgalommal.
Volt rendesen.
Tudva azt, hogy mi nem sugallhatunk megoldást, csak a lehetőségeket kínálhatjuk föl, és a kérdéseinkre adott válaszainkkal tudunk nekik segíteni. Ez azért tényleg egy nagy pressz rajtunk, és amiben én akkor voltam, akkor meg pláne, és beszélgettem az apával, és nagyon-nagyon kellemesen, nagyon jól zártuk le a beszélgetést, de nyilván nem volt konkrét döntés, ami elhangzott volna, ettől függetlenül talán egy hétre rá, vagy hónapra rá.
Nem, azt hiszem pár nap múlva.
Pár nap múlva jött az info az
Éván keresztül. Hogy rendben vannak teljesen, és azt mondták, hogy azt mondta apuka, miután beszélt a Ferivel, hogy hát ha valaki egy apa így tud beszélni, amikor már van egy pár éves Down-szindrómás gyereke, akkor nem lehet ez annyira szörnyű.
Elszem is meg.
És ez nagyon sokat adott akkor. Nagyon sokat adott akkor.
Igen, és hála Istennek tök jól vannak.
Igen.
Nem adták örökbe?
Együtt.
Egyébként ez az örökbefogadás is nagyon-nagyon-nagyon vékony jég, és nagyon-nagyon csodálatos dolog az, hogy örökbe lehet fogadni Down-szindrómás gyermeket.
És nem gondolnák, hát, sokan nem igen. gondolnák, hogy vannak bizony, akik örökbe fogadnak Down-szindrómás gyerkőcöt. Van olyan család, akik 3 Down-szindrómás gyerkőcöt fogadtak örökbe, nem lehetett saját gyerkőcük, és akkor az első után azt mondták, hogy csak Down-szindrómás gyermeket szeretnének. Most egyébként, ha mondhatok ilyet, én is azt mondom,
igen.
Hogy nem azért nem gondolkodunk most jelenleg ilyesmiben, mert nagyon sokat teendünk, de ha ebben gondolkodnánk bármikor, akkor én biztos, hogy azt mondom, igen. hogy Down-szindrómás gyermeket szeretnék.
Ezt a EU-s fogja elmondani, azért az egyik legnagyobb kihívás szakmailag is nekünk, amikor egyszer az jött, hogy tudjátok mit, csináljunk már egy olyan promófilmet, és direkt nem úgy fogalmazok, hogy egy reklámfilmet, hogy fogadj örökbe Down-szindrómás gyermeket.
Egy ilyen ismertetőt, hogy igen, ilyen van, igen. létezik,
igen,
és
mert
hogy
ezt sokan nem gondolnák. Én sem voltam igen. benne.
Na, akkor elkerekedett a szám a szemem, hogy
jó
ez
kihívás.
Hogy, és összedugtuk a fejünket, és ő is kitalált egy olyan elképesztő üzenetet rá, és tényleg nagyon, nagyon, nagyon klassz kampányt építettünk rá.
Semmi extra nem volt, csak azokat a családokat, vagy azok közül kerestünk meg, ahol már volt ilyen gyerkőc, és onnantól teljesen egyszerű. Mert ott van az anyuka, az apuka, sőt, olyan is van, ahol egyedülálló anyuka fogadott örökbe, szívbeteg kisfiút, és hála Istennek átverekedték magukat a betegségeken, a nehézségeken, és hála Istennek nagyon jól vannak, és egyébként ő is egy nagyon aktív résztvevője, meg segítője, meg munkatársa az alapítványnak is.
Befejezésül, hogyan éritek a napjaitokat ma a Zsigivel, meg a két nővérkével?
Dinamikusan, ahogy kell. Mint minden normális nagy család. Tehát én azt hiszem, úgy gondolom, hogy
hát redes, nem tudom, hogy ez a normális.
Igen, élet meg a másik, tehát mit tetézzük. Tehát mozaik család is vagyunk, ugye, abból adódóan, hogy én kaptam a két nagylányt. Ott van Zsigé, aki ugye különleges igényű, de most a különleges igényt én inkább a kamaszlányon érzem, aki 8. osztályos általános iskolás, és most megy tovább. De imádom, tehát azt a percét is, amikor égnek áll a hajam tőle, de utána ott a feladat, hogy tessék.
Igen. Bea, hogyan élitek a napjaitokat?
Így körülbelül. Azt nem mindig látom, hogy imádja a szitukat, de...
Szerintem, akinek kamasz gyereke van, teljesen tud azonosulni.
Ó, igen. Azt szoktam mostanában mondani, hogy azért nekem a kamasság jobban feladja egyelőre a leckét, mint a Down-szindróma. Aztán majd meglátjuk a kettő egyben milyen.
Igen, a Down-szindrómás kamasz. Így van.
Igen, mert azért arról is hallunk történeteket. De egyébként tényleg, tehát én azt gondolom, hogy mint ahogy az idézőjelben összes gyerkőcünk igényéhez szokunk, és ahhoz igazodunk, és arra megyünk, azt csináljuk a mindennapokban, ami nekik jó, vagy amire nekik van szükségünk.
Vagy ami nektek együtt, egy kompromisszumos együttműködés ki tud alakulni, mint minden családban, ugye
igen,
erre törekszünk.
Igen, így van, és az életünket úgyis afelé visszük, amerre szükséges. Én azt gondolom, hogy ennél ez sem ijesztőbb ez a helyzet. Nyilván vannak nagyon nehéz helyzetek és sorsok, és igyekszünk is ebben azért segíteni, de alapvetően én azt gondolom, hogy nem szabad ettől megijedni. A mindennapjainkat egyébként nagyon segít, hogy kérdezted, hogy hogy éljük a mindennapjainkat, az nagyban segít, hogy azért helyben nagyon nagyszerű szakemberek vannak, és mikorai fejlesztésre is, és az oviba is tudtuk és tudjuk a református egymibe hordani Zsigit, ahol nagyon-nagyon szeret, és ez szerintem egy óriási segítség.
Hát azt gondolom, hogy a fotó, ami készülni fog rólatok, egyértelműen bizonyítja, hogy kiegyensúlyozott, boldog, az élettel természetes módon küzdő pár vagytok.
Így van.
És hogy nagyon-nagyon örülök, hogy mindenről meséltetek, hiszen azt gondolom, nagyon sokaknak információ, fénysugár, reménysugár, hogy teljesen boldogan meg lehet élni ezt is, mint az élet összes kanyarát.
Nagyon köszönjük a lehetőséget, és nagyon örülök annak, hogy erről beszélhettünk, mert ez nem is gondolod, hogy mennyit ad. Nagyon sokat nekünk is, meg remélem a hallgatóknak is.
Köszönjük.
Én azt gondolom, hogy biztosan el fog találni azokhoz a fülekhez, ahol most éppen nagy kín van, vagy éppen krízisben vannak, és meg fogják találni azokat a dadákat, azokat a segítőket, ahol teljesen természetessé, és akár örömtelivé fog válni ez a helyzet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánok nagyon sok erőt, és sok ügyes dada szolgálatot, és hát természetes módon a családotok életébe sok örömet.
Köszönjük szépen!
Cinege Beával és férjével Szára Szerenccel beszélgettünk. 5,5 éves Down-szindrómás Zsigit nevelik, 2 kislány mellett, és akinek bármilyen kérdése van, megtalálja őket a közösségi csatornákon, és hát ha tehetik, menjenek el akár Szegeden, akár Budapesten, március 23-án a Down-szindróma világnapjára, Automotor Tuning Show-ra, vagy Szegeden a PIK Arénába. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.